Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marcel.
És ez itt az Ember a Földön. Egy idézet következik. Senki nem tévedhetetlen, és mindenkinek megvan a saját tanítója. Sokféleképpen lehet élni, és időpocsékolás attól tanulni, akinek a tanítását nem hisszük el. Ezek Naszladi Éva szavai, ma őt faggatjuk saját zöld útjáról, oktatásról, természetközeliségről, és nem mellesleg a zöld élet spirituális vonatkozásairól.
De a műsor végén természetesen most is lesz. Legyen az családbarát tipp a hétvégére, ha tehetik, tartsanak velünk végig.
Szia Éva, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, nagy öröm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt elkezdenénk, mint mindig egy önéletrajzi résszel, vagy egy önéletrajzi, hát igazából a te önéletrajzod, de én olvasnám fel, hogy meglepő lesz-e. Naszladi Éva színész, színházrendező, színészmesterség tanár, jógaoktató. Budapesten született, 1987 és 89 között a Budapesti Nemzeti Színház stúdiósa volt, majd 1990-től 1994-ig a Színház és Filmművészeti Egyetem színész szakán tanult. Pályafutása során sok színházban megfordult, például az Arany János Színházban, a Budapesti Katona József Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, majd a József Attila Színházban, végül a Honvéd Együttes színésze volt, és 2007 óta szabadúszóként tevékenykedik a színházi világban. Színészi munkája mellett rendezőként és tanárként is ismert, bár a nyilvános források nem említik kifejezetten környezettudatos tevékenységeit, még, mert most erről teszünk, művészi munkásságában és életvitelében is fontosnak tartja a fenntarthatóságot és a környezetvédelmét. Elkötelezett híve a zöld gondolkodásnak, és törekszik arra, hogy munkájában is érvényesítse a környezettudatos szemléletet. Hú, ugye nem hagytam ki semmit. Nem vagy tudom, mindent
kiadtál, hál' Istennek, de az, hogy mikor születtem, hál' Istennek, úgy megijedtem, hogy le leszek leplező.
Soha nem csinálnék ilyet. Naszi, én pont, hogy mikor születtél, én tényleg úgy tartom, hogy örökre így lesz, hogy nagyon fiatal vagy. Mégis amúgy azt mondhatom, meg szerintem látszik is az önéletrajzodról, hogy hát meglehetősen színes a pálya, mi mögötted van, meg ami még előtted is. Lehet, hogy provokatív lesz a kérdés, de akkor is fel fogom tenni, hogy szerinted azért van ez így, mert nem tudsz megalkudni, vagy egyszerűen állandóan keresed a megfelelő utat, amin mondjuk haladhatnál?
Hát én azt gondolom, hogy az élet az egy folyamatos áramlás, amiben ha az ember meg akar merevedni, akkor mindenképpen szenvedni fog. Ezért ahhoz kell alkalmazkodni, amiket az élet körülményei teremtenek. Viszont nyilvánvalóan van az embernek egy személyisége, vannak a személyiségéhez kapcsolódva, vagy abból kiindulva nyilván vannak elvei, és akkor ez a kényes egyensúly, nem biztos, hogy az jó.
Igen.
Hagyjuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz.
Mert ha törik, van itt egy ilyen kis...
Igen. A dolgok természete üres, úgyhogy az, hogy jó vagy rossz, az sok esetben kultúránként és korszakonként változik az emberiség fejében. Tehát ilyen messzire nem mennék. De tehát mondjuk vannak valamilyen elveid, amikkel már így végképp nem tudsz semmilyen módon leszámolni. Ez egyébként egy ilyen önismereti út is ugye az egész élet, mert nem biztos, hogy előre tudod, hogy ez az az elv, amiből nem fogsz engedni, hanem az élet egyszer csak megmutatja, hogy mondjuk ahhoz a helyzethez már nem tudsz adaptálódni, és akkor ott átalakulsz, vagy átrendezed az életedet. Sokkal inkább ezt látom, hogy én mindig inkább igyekeztem adaptálódni ahhoz, ami alakul körülöttem. Mindig megpróbáltam alakítani is azt, ami körülöttem van, és akkor ezt így több-kevesebb sikerrel csináltam. De én azt az állapotot kerestem mindig, amiben a környezetemben lévő emberek, és én is viszonylagosan elégedett lehetek, vagy ha úgy tetszik, akkor valamilyen örömérzetet lehet ott tapasztalni. Erre törekedtem. Nem biztos, hogy sikerül, csak ez volt a kiinduló pont.
Nagyon jó, hogy ezt válaszoltad, mert én konkrétan ezt a szót írtam le kérdésként a papíromra, hogy mit gondolsz az alkalmazkodásról.
Hát ez az intelligencia.
Tehát az szükségszerű.
Hát szerintem az alkalmazkodás az, ami a lények intelligenciájának a fokmérője, tehát az, amelyik nem alkalmazkodik, az kihal.
Kipusztul, aha. És szerinted a te változásaid az inkább a körülötted lévő világ változásaira adott válaszreakció volt, vagy inkább azt érzed, hogy te magad változtál, bölcsültél, tapasztaltál, szembenéztél, eljutottál valahova, és az már... eredményezett egy alkalmazkodási igényt. Érted, hogy mire akarok?
Hát remélem mind a kettő.
Aha, tehát hogy ezek szimultán vannak.
Hát szerintem, hát vagy nem tudom, vagy egymást váltogatják, vagy hol így van, hol úgy van. Tehát nyilván van egy csomó olyan dolog, ami azért alakult úgy, mert én vetettem követ a vízbe. Van, ami egyszerűen mások által bevetett kövek hullámai értek el engem, és akkor arra kellett reagálnom, és akkor nyilván van, amikor nem biztos, hogy úgy vetettem be azt a követ, hogy az mindenkinek kedvezett, beleértve magamat is, arra is kellett valahogy reagálni. Van, amikor mások vetettek köveket bele, lehet, hogy olyanokat, amik rám kedvező hatással voltak, vagy nem. Uh-huh. Ezekre is vagy kedvezően, vagy kedvezőtlenül reagáltam, ugye? Mert az is van, hogy az embernek valaki jót akar, és tök rosszul reagál. Uh-huh. Most rosszul, tehát nem kedvezően, vagy nem tudom, nem adekvátan.
Mennyire vagy te harcos alkat? Tehát mennyire akarsz meggyőzni embereket? És itt már egy kicsit majd rákanyarodunk a fenntarthatóság témájára, mert szerintem az mindig egy ilyen nehéz ügy, hogy az ember mennyire agresszíven próbál másokat téríteni, vagy nem téríteni.
Hát szerintem alapvetően a személyiségem egy harcos alkat, az egyre kevésbé van már meg egyébként, ahogy öregszem, vagy mit tudom én, amióta régóta vagyok fiatal, igen. Mert ugye nem öregszem, most mondtam, Marci. De hogy ez egyre kevésbé, ez így egyre megengedőbb is vagyok, meg egyre kevésbé akarok meggyőzni. Másokat én azokhoz szeretek fordulni, de ott is szerintem egyre gyanakvó vagyok, nem tudok mit csinálni, hogy akik kérdeznek tőlem, és akkor így nézegetem, hogy most ezt hosszú választ akar, vagy rövid választ, alapos választ akar, vagy csak small talk van.
De szerintem amúgy akkor... most, hogy én olvastam egy csomó mindent rólad, mert mintha nem ismerlek, úgy teszünk most, de igen. Ismerlek ezért elég régóta, nekem Nasi, én azért hívom, ugye az osztályfőnököm volt, én ő általa lettem színész, és azért én elolvastam hát nem is annyira rég készült Magyar Narancs interjúdat, és mondod ezt, hogy most már kicsit jobban mondhatjuk azt, hogy megalkul vagy abból a szempontból, hogy nem annyira köt le az, hogyha valaki más gondol, mint te, de mondjuk akkor, amikor kicsit bekározom a politikát, mert a zöld műsorunk sajnos abból is fakad, hogy igazából a politika nem tesz meg semmit azért, hogy zöldek maradjunk. Amikor anno eljöttél a Kecskeméti Katona József Színházból, akkor ott azt nyilatkoztad a Magyar Narancsban, hogy nem tudtál egyezni a Bodalai Gézával, aki akkor lett igazgató, nyilvánvalóan már akkor is egy politikai nyomásra. És hogy nem gondolod-e azt, hogyha mondjuk elmenekülünk azok elől, akik a világról teljesen más gondolnak, mert most talán kicsit ezt is mondtad az előbb, akkor csak erősítjük ezt a kétpólusosságot, hogy nincs semmiben egyetértés. Hát
szerintem az nagyon rossz, hogy véleménybuborékokban vagyunk, és egyáltalán nem kommunikál a különböző gondolkodású emberek csoportja. Bocsánat.
Igen,
szerintem az nagyon rossz, az szerintem nagyon káros, és ráadásul ugye, hogyha ilyen barikádok mögül figyeljük, hogy a másik szekértábor, és most nem feltétlen politikai oldalakról beszélek, hanem teljesen mindegy, milyen témában a velem szemben
ők meg
teljesen máshogy gondolkodó emberek, akkor ugye ezeket démonizáljuk, meg fölruházzuk olyan tulajdonságokkal, amikkel esetleg nem is rendelkeznek. Arctalanná tesszük őket, személytelenné tesszük őket, és akkor utána már sokkal könnyebb velük harcban állni, ugye, mert ha nem látod, nem érzed át, ha nincs benned empátia, ha nem akarod, hogy nem akarsz szembesülni azzal, hogy ő egy ugyanolyan valóságos ember a valóságos embertől, és ugyanolyan érzései vannak, és ugyanolyan tekintete van, és ugyanolyan kötődései vannak, mert ugye akkor sokkal könnyebb kiírtani.
Ugye? Igen.
Ugye? És hát azért ez nem jó.
Uh-huh. Hát akkor tudjuk, inkább azért lehetne harcolni, hogy többet tudjunk beszélgetni. Olyan emberek is, akik nem értünk egyet bizonyos témában.
Hát vagy inkább a harc szó helyett, inkább azt mondanám, hogy olyan béke jobbokat kellene nyújtani egymásnak, amitől mindenkinek megnyílik a szíve, és akkor elkezdünk beszélgetni. De ez nem olyan egyszerű.
Hogyne.
Tehát ezek ilyen falvédőről magolt szövegek is tűnhetnének, hogy meg ideális dolgok, bár én azért az idealizmussal nem vagyok olyan rosszba, mint általában az emberek, mert én azt gondolom, hogy, vagy hát mit tudom én, mit gondolnak az emberek általában, ez ilyen hülye hangzik, de szóval azért találkoztam már olyanokkal, akik engem idealistának bélyegeztek, mert vannak emberek, akik szeretnek ilyen címkéket ragaszgatni másokra, és akkor én azt mondtam, hogy ez egy ideig mindig mondtam, hogy nem. Aztán lehet, hogy de. Miért ne lehetnék én idealista, a világot az idealisták, hosszú távon a világot az idealisták befolyásolják, mert az egy ideál volt, hogy legyen közoktatás, mondjuk még 100 évvel ezelőtt is. Tehát amikor 100 évvel ezelőtt mondjuk valaki azt mondta, hogy már pedig itt minden parasztgyerektől kezdve minden rászoruló meg fog tanulni, írni, olvasni, akkor azt mondták, hogy jó volt, ez hülye, vannak elég
akkor lehetnénk idealisták a zöld dolgokkal kapcsolatban is.
Szerintem csak azok lehetünk, mert ha reál politikát kezdesz azzal kapcsolatban, akkor nem mondod el az igazat. Tehát, hogyha azt nézed, hogy mit lehet megvalósítani, szerintem ez két síkon kell, hogy folyjon. Tehát egyrészt idealistának kell lenni a tervezés részében, a megvalósítás részében pedig realistának kell lenni. És szerintem ezt a két szakaszt nem szabad összekeverni, de ez csak az én véleményem.
És a te életedben jelen van ez a két szakasz?
Hát folyamatosan.
Zöld életet illetően?
Hát folyamatosan, tehát... például én emlékszem rá, hogy amikor még annak idején olyan jó jóga oktatói tanfolyamot végeztem a Sivananda jóga központban, akkor ott voltak ilyen elvonulás hétvégék, és akkor ott nagyon sokat jogáztunk is, meg nagyon sokat beszélgettünk is. Most hát az is jóga, amikor beszélgettünk, de mindegy. És akkor ott az őserdők írtásával kapcsolatban olvastunk föl egy szöveget, és akkor én így iszonyatosan elkezdtem szorongani. Mm-hmm. És akkor hát ugye mindenki jóga, mit szorongunk. És akkor mondtam, hogy hát én még nem tartok ott, én még szorongok, de nagyon aranyos és érdekes volt aki tartotta a foglalkozást, mert így azzal a csodálkozással, hogy hát szorongok ezen, azzal tulajdonképpen nekem megvilágította azt, hogy ezen nem szorongani kell, hanem picit nézni kell, hogy mi történik ezekkel a dolgokkal, és hogy nézni kell azt, hogy a saját szinteden ott hol tudsz cselekedni. Mert ugye most ebben a nagy összekapcsolódott világban ez is egy nagy szorongás forrás, és hát azért az ember szeret, idézőjelben úgymond szokásává vált szorongani, és azon nagyon jól lehet szorongani, ami egy rémes dolog, amire nincs ráhatásod, azon nagyon lehet jól szorongani. És ugye hát nagyon sok ilyen dolog van, mert azok a dolgok, amik a világban tőled távol esően történnek, térben és időben, vagy inkább térben, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát az, hogy most, nem tudom, írták az őserdőket, és a szerencsétlen orángutánok szomorúan üldögélnek a kivágott esőerdő üszkiein, azzal nagyon nehéz mit csinálni innen, ahol itt a Bencúr utcában üldögélsz, és így azt gondolod, hogy úristen, szegény orángután, mit csináljak vele? De szerintem ezt nem itt kell, tehát nekem nem ott kell cselekednem. Egyébként most nem akarok különösebben vallási témákra evezni, de hát van egy csodálatos, a kereszténységnek is van egy csodálatos mondása erre, ugye, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, és akkor ez a fele barátod szó fordítása sok átfordításon keresztül menvén, azért, hogyha megnézzük az eredetit, akkor ott világossá válik, hogy a hozzád legközelebb állóval foglalkozik. Hozzá. Tehát azt szeresd, ugye, és az azt jelenti, hogy tehát nekem nem az orángutánokon kell rágódnom, hanem ha látok egy idős hölgyet, aki nem tud felszállni a trollira, akkor oda kell lépnem, és meg kell emelnem a könyökét. Tehát mindenkinek megvan a maga feladata, és hogyha mindenki csak ezzel foglalkozna, akkor valószínűleg az orángutánoknak is jobb lenne. De ettől függetlenül szerintem idealistának kell lenni. Tehát igenis hallatni kell a hangját mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy az ártalmas, hogy kiírtjuk az esőerdőket, ezt a szakembereknek kell megtenni, mert az, hogy én laikusan elkezdek itt, mit tudom én,
sikákolni.
Ráadásul az igazi szakemberek ezeket nagyon jól is tudják árnyalni is, tehát mindjárt a szorongást is oldják, mert azt mondják, hogy van egy bizonyos természetes része annak, hogy a bolygón hogyan alakul át az éghajlat, a növényzet, a nem tudom. Tehát inkább a tudományok felé kellene koncentrálódni, vagy fordulni, és a tudományos emberek becsét kéne egy kicsit fókuszba tenni, és őket kéne hallgatni ezekről a dolgokról, mert ők szerintem sokkal higgadtabbak, egyszerűen attól, hogy nem érzelemvezéreltek, hanem értelemvezéreltek inkább. Másrészt pedig, hát ők értenek hozzá, tehát nem mendemondák, és különféle, egyszerűen az átadás következtében, a sokadik átadás következtében eltorzult valamilyen belevegyült érzelmekkel, átitatott szlogenekkel mentén kéne idegeskednünk ezzel a témával kapcsolatban.
Én értem, amit mondasz, ugyanakkor szerintem, hogy te miért kezdenél el, mondjuk nem klímaszakértőként sipákolni, ott mégiscsak fontos lesz, és majd erre ki is térünk külön, hogy hát azért egy tanárember vagy, és nem csak színészmesterséget oktatsz, hanem jógát is oktatsz, tehát hogy valami miatt nyilván ez a fajta tudás átadás mégiscsak fontos neked, és majd beszélgessük egy kicsit arról, hogy te azért hatással vagy más generációkra, nekik adsz át a természetközeli életből bármit, de előtte még, ha már elkezdtünk arról beszélgetni, hogy két síkon futtassuk a dolgot, legyünk idealisták, de egyébként legyen egy ilyen realista megvalósítási tervünk. Én úgy tudom Marcitól, hogy te egy csodálatos helyen élsz.
Valóban.
Ha jól tudom, hogy egy rönkházban élsz.
Hát nekem ez volt az első felismerésem.
Nem egy rönkház, de fából készült igen. Ház. Igen.
Nem, Marci, akkor majd gyors talpalon tisztázok, hogy mi a rönkház kategória.
Jó.
Az, aminek a keresztmetszete az kerek, és rönkökből van építve.
Ez nem ilyen,
ez egy könnyű szerkezet.
És engem az érdekel, hogy ez már, hogy miért alakították ilyen teret? Abban már volt egy ilyen környezeti tudatosság, vagy egyszerűen csak tetszett? Vagy szóval...
Azt tudni kell róla, hogy ez a faház, ez fák között van a budai erdőben tulajdonképpen, és hogy így csodálatos helyen, a nyugalom közepén nekem legalábbis ez az emlékem, és az is megvan, hogy nagyon sok részt fel tudok idézni az udvarról, a magán a háznak a belsejében, és pontosan azért, mert ez a nyugalmat árasztotta, amire szüksége van az embernek, és ez amúgy szerintem nagyon durva, hogy valaki ezt ki tudja, képes kialakítani. Na, de a Kata kérdés érdekesebb volt, hogy honnan jött az ötlet, hogy ezt az életteret kialakítsd.
Hú, hát ez biztos, hogy, tehát hogy mondjam, szerintem az embernek van egy csodálatos ajándéka, az intuíció. Mert ugye nagyon nagyra értékeljük itten a 20. század második felében, 21. század elején, csak erről tudok beszélni, mert ebben az életszakaszban élek, tehát ebben a világkorszakban élek, tehát lehet, hogy később is, meg korábban is így volt ez, nem tudom. De hogy most nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az emberiség ennek, hogy milyen okos vagy, meg mennyire tudsz kiagyalni dolgokat. És én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy az életünk hatalmas döntéseit azt teljesen intuitív alapon hozzuk, tehát semmi racionalitás nincs abban, hogy a párválasztás például, hogy nekem úgy milyen kéne, és akkor azt úgy kimatekozom, és akkor úgy végignézem mind a 8 milliárd embert, és akkor kipipálom, hogy ez azért nem jó, ez meg azért nem jó, hanem az valami intuitív dolog, ami mondjuk egy nagyon meghatározó dolog, a másik nagyon meghatározó dolog szerintem az, hogy mivel akarunk foglalkozni az életünk során, tehát milyen hivatást választunk, vagy milyen munkát, és ezt is intuitív alapon tesszük, hiszen amikor ezt megtesszük, akkor még annyira nem tudjuk, hogy mi minden van a világban, hogy ez teljesen érzelemvezérelt. Ez is érzelemvezérelt, és szerintem az is érzelemvezérelt, de lehet, hogy ebbe nincs igazam, hogy hol szeretnénk élni. Az más kérdés, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Nekem azért, hogy mondjam, csak hálát tudok adni, hogy olyan körülményeim voltak, hogy de megint a realitás, ugye, hogy idealista is vagyunk, meg azért a realitást is nagyon fontosnak tartom. Tehát én nem szeretek így elszállni, és akkor én mindenféle hogy hívják ezt, ilyen kötképeket kergetni, hanem én így szeretek a vágyaimat, aztán a lehetőségeimet felmérve ahhoz igazítani. És akkor nekem szerencsém volt ebből a szempontból, mert gyerekkorom óta természetben vagyok, a szüleim a Sashegyen laktak, ott nevelkedtem egy részről, más részről nagyon sokat voltam falun, a keresztszüleimnél, a testvéreimmel. Én nekem mindig is az állatok, a növények, a teremtett környezet, az nekem mindig egy feltöltődés volt. Aztán sokkal később elég kiterjedt családom van, abból a szempontból, hogy az én dédszüleim, azok 10 voltak testvérek, és tulajdonképpen ugye hát a dédszülőkről beszélünk, tehát az egész monarchia területére szétszármaztak ezek a csodálatos emberek, de egyben szinte mindegyik közös volt, hogy nagyon szeretett az erdőbe sétálni, és aztán csináltunk egyszer egy ilyen nagy családi összejövetelt, a Brucknerek mind összejöttek, és akkor hát voltunk vagy 80-an, ugye az összes leszármazott, ugye ezek a dédszülők már nem élnek, és a, nem tudom, és az ükapánk az ősok, ugye, nagyon izgalmas, és akkor ott mindenki begyűjtötte ilyen oral historiba még a felmenőiről, az ős törzsfőkről, hogy ki mit tudott róla, és azt felolvastuk. És akkor ott azért nagyon sokszor elhangzott az, hogy és nagyon sokat ment az erdőbe, és nem tudom, és akkor így hirtelen összekapcsoltam, hogy hát ezért kell nekem az erdőbe sétálnom, mert meg kell sétáltatnom a Bruckneremet.
De jó.
És akkor így most már ezt tudom, hogy én nekem muszáj egy héten legalább 3-szor minimum megsétáltatnom a Bruckneremet.
Mondjuk, mert lemészik ezzel a boltban, már az is majd.
Az is egy séta, de igen, de hogy, és akkor ezért én mindig próbáltam lakni valahol fiatal koromban, ugye az ember akkor még abszolút csak a szüleitől el, ugye, egy van egy ilyen egészséges pillanat, igen. Amikor el akarsz otthonról költözni, és ki akarod alakítani az életteredet, és akkor én így próbálkoztam helyekkel, de hát mindenhol csak azt éreztem, jaj, Istenem, sorvadozok, borzasztó, és akkor egyszer csak megtaláltuk ezt a helyet, és azt mondtam, hogy de jó lenne, én is lakhatnék. És akkor már kitaláltam, hogy akkor éppen akkor örököltem egy kis összeget a nagyapám után, meg volt egy pici lakásom, amit a szüleim vettek nekem természetesen, vagy hát szerencsére.
Igen.
Értem,
igen.
Természetesen úgy értem, hogy nem én tettem össze ezt a pénzt. És akkor egyszer csak adódott egy ilyen lehetőség, hogy ott tudok venni valamit, és akkor én azt oda lecsaptam arra. És azt mondtam, hogy hát vágjunk bele.
És sokat változott az életed emiatt? Azt érezted, azt érzed egyébként?
Hát valahogy az átmenetiből egy stabilitás lett, ha van egyáltalán stabilitás. De szóval ebből éreztem, hogy nem vagyok otthon sehol, itt megérzem, hogy otthon vagyok. Szeretek itt lakni nagyon. Tehát otthon vagyok.
És az ez körülbelül mikor? Mióta érezte ott?
97. Ez hány éve van? Az nem tudok számolni.
28 lesz most.
Sok-sok.
Én most a szavaidból azt vettem ki, hogy igazából neked volt egy természetközeli igényed, ami akár egy otthonról hozott dolog is lehetett, tehát hogy ez belé van kódolva,
igen.
De ott még nem volt egy ilyen tudatos igény arra, hogy már pedig én egy ilyen nagyon fenntartható, zöld, környezetbarát közegbe létezzek. Azóta ez változott? Tehát, hogy változott a te életed, vagy akár az otthonod, ahol teljes harmóniában vagy, annyiban, hogy változtak kifejezetten zöld, tudatos dolgokat változtattál meg?
Hát figyelj, ez egy kicsit olyan vicces, mert én nem akarok senkit se leszólni, de hát a vidéki emberek falun, ha igazán értelmesek, akkor ők tök zöldek. Tehát ott nem megy semmi pocsékba, fölösleges dolgokat nem vásárolnak maguknak.
Hát a zöld életes spórolással kezdődik.
Hát szerintem ez egy tök érdekes felvetés, szerintem nem a spórolásra, mert a spórolás az valami, ami kívülről jön.
Igen.
Hanem szerintem a vágyak megvizsgálásával, megszűrésével kezdődik. Tehát egyfajta igen, spórolás, igen. De nem az anyagi részén spórolsz szerintem, hanem a finom anyagin, tehát a gondolaton kéne elkezdeni spórolni, hogy mire vágyom. Uh-huh. Tehát miért vágyom arra a dologra? Azt gondolom, hogy azért, mert akkor majd én jobban leszek. Vagy azért vágyom rá, mert mindenkinek van? Tehát ha eleve ezt már elkezdenek az emberek egy kicsit tudatosítani, hogy megszűrni, hogy mi a vágy.
Hú, mennyit vergődöm ezen.
Hát hogy ne? Tehát a szükséged meg a vágyad, az nem ugyanaz.
Hát az nem ugyanaz.
De erre nagyon érdekes, amit mondasz a vidéki ember kapcsán. Nekem meggyőződésem volt, hogy ez így van. És képzeljétek el, hogy Takács Sánt Andrással beszélgettem, ugye ő, és azt mondta, hogy az történt a vidéki emberekkel, hogy kialakítottuk bennük azt a vágyat, hogy ők olyan életet szeretnének élni, mint a városi menők.
De az nem
tisztelet
vidéki.
A kivételnek.
De az nem vidéki. Én most arra a vidékire gondolok.
Nem a klasszikus. Tehát ez már generációs kérdés is szerintem.
Én a Virtigli vidékire gondolok. Ez lehet városi is. Teljesen mindegy. De hogy azért mondtam, hogy aki a vidéki bölcsességet magáévá tette, tehát aki ténylegesen tehát azért mondtam, hogy az értelmes
világos.
Mert hogy, és az értelmes most nehogy valaki rosszul hallja, értelmes, vagy úgy mondjam, tehát aki kapcsolatba tud lépni azzal a bölcsességgel, ami...
Tehát ő neki már mondjuk adott lenne. Vagy, hát így. Tehát hogyha nem akar változtatni rajta azon, ami már eleve jobb.
Hát ez egy szemlélet. Aha. Tehát ez nem az, hogy most mindenképpen... tehát nem cselekvések, ezek szemléletek.
Oh, nagyon.
Értitek? És szerintem, vagy szerint, hát most persze, hogy nem akarok itt
kioktatni,
vagy nem tudom, de hogy azt gondolom, hogy ez inkább szemlélet. Tehát a tárgy az nem elkop, nem kidobjuk, hanem az már elkopott, és még mindig megjavítjuk. Szerintem ez egy alapvető különbség.
Igen. Olyan érdekes, azért sziszentem fel ennyire, mert amikor a Marcival készültünk az adásra, akkor mondtam neki, hogy ez engem nagyon érdekelne, és ugye erre lehetne egy ilyen színházi példát is hozni, hogy te inkább ilyen Meyer-Holdi típus vagy, vagy inkább Stanislavski, tehát hogy szerinted belülről vagy kívülről fakad ez a dolog. Tehát inkább az van, hogy elkezdek egy környezettudatos életet élni fizikai cselekvésekben, ami aztán az identitásom részévé válik, vagy szerinted inkább belülről jön egyfajta igény, amit megfejtek magammal, hogy én így élek, és majd az a belső békémből fakad az, hogy egyébként nem dobom ki, hanem megszerelem, vagy minek vegyek még egy sótartót, hiszen van sótartóm, nem feltétlen kell hozzá passzintani a konyha új fal színéhez, a sótartót, érted?
Szerintem ez alkati kérdés.
És te melyik vagy?
Én mind a kettő vagyok egyébként, mert van, ami, tehát bennem van egy nagy majom. Anyukám mindig mondta, hogy ne majomkodj a tükör előtt. Tehát bennem van egy nagy majom, igen. És én ezt a nagy majmot nagyon megszelidítettem. Tehát ez a nagy majom, ez nagyon sok hülyeséget akart csinálni.
Ez az egód?
Nem, ez a hiúságom.
Világos.
Mondjuk ki. Jó, igen. Én szeretnék valaminek látszani, ami nem vagyok. Tehát ez szerintem egy létező dolog az embereknél.
Hogyne? Nekem mondod.
Igen, tehát mindannyiunkban. És akkor nekem ez így, hát először ilyen gyarlóságnak gondoltam ezt, hogy ez az én gyarló részem, de aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon jó kis részem, mert ezzel én meg tudok tanulni dolgokat az utánzás folyamatában. Tehát az utánzás az egy tök jó dolog. Semmit nem tudnál, a pici gyerek is csak utánoz először, nem a tudata nyílik meg először, hanem utánoz, és aztán visszacsatol. És szerintem ez felnőtt korban is van, ez a majom mindenkiben, és szerintem ez tök jó. Hát nem érted, de csináld már. Léci.
Hogy
nem baj, hogy nem érted.
Kedves hallgatóink és nézőink.
Nem baj, nem érted, dobd ki.
Kedves iszonyulni a bennünkérő majomhoz, és akár értjük, akár nem, utánozni ezeket a zöld mintákat, és akkor majd egyszerűen
hát szerintem ez nagyon fontos, mert nem lehet mindenki, ez a rejtőnek van egy ilyen nagyon jó mondás, hogy nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani. Tehát mit tudom én, hát nem tudom, aki megérti, az hurrá, aki nem érti meg, az csinálja.
Így.
Ez a régen azért ez, hogy mondjam, nem akarok így, nem akarom a régieket idealizálni, mert azok is olyanok voltak, amilyenek, mindegy, most bennünk már csak a jók csapódtak le, úgyhogy mindig idealizáljuk Istennek, őket, ne? De szerintem azért az egy nagyon jó dolog volt, hogy apukám mondta mindig, hogy a szabályokat a hülyéknek írják, mert az okosok amúgy is belülről fakadóan úgy élnek.
Hát ez a szemetelés.
Igen, és az illemszabályok is azért voltak.
Hát,
úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ezt a fajta zöld vonalat, ezt leginkább is a szokások szintjén kéne elcsípni, és az lehet az, hogy kifejtjük és bölcsen elmagyarázzuk, hogy miért jó, meg lehet az is, hogy egyszerűen trendivé tesz.
Yes.
Akkor vagy ciki, hogyha eldobálod a csikkeket.
Ez már nem divat, barátom.
Ciki a cigi?
A ciki az már biztos boomer kifejezés, nem tudom, nem. Mit kell mondani rá. Manapság, de hogy akkor vagy...
Cringe.
Akkor vagy creepy.
Már az is gáz.
Creepy, nem tudom, egy percenként változik. De hogy, tehát szerintem ezek tök fontos dolgok, hogyha azt elkezdjük trendivé tenni, ezt a szót is szeretem, akkor a nagyon nagy tömegeket lehet hirtelen beterelni. Tehát, hogyha most nem akarok, tehát, hogy mondjam, ilyen cégneveket mondani, de mondjuk bizonyos ipari láncok egyszer csak elkezdik fölírni, hogy recycling a ruha.
Mi szoktunk mondani, tehát mondtad itt nyugodtan.
Akkor az már jelez valamit. Nem biztos, hogy igaz, de már elindult. És ez is megint az apukámra hadd utaljak vissza, aki egy nagyon bölcs ember volt, hogy azt mondta, hogy a dohányzás, az édesanyám dohányzott, az apukám meg abszolút a dohány ellenes liga tagja volt, úgyhogy...
ebből lehetett
egész, tehát 60 évig házasok voltam boldogan. És akkor az volt benne az izgi, hogy mindig azt mondta, hogy a primitív emberek, amikor nagyon bűnös volt, a primitív emberek dohányoznak. És akkor az anyám meg így röhögött, és cigarettázott tovább, és mondta, hogy ezt honnan veszed. És akkor mondta az apám, hogy nézd meg, hogy a mi gyerekkorunkban, ugye ez a 30-as évek, ki volt írva minden ilyen vendéglátóipari egységbe, hogy földre köpni tilos. Ugye ilyen táblát már nem látsz sehol, mondta ezt az apukám. Mert hogy egyszerűen leszoktak az emberek erről, de egy ideig még ki kellett írni, hogy földre köpni tilos. És hogy ez lesz majd a dohányzással is, hogy már nem lesz kiírva se. És hát meg lehet nézni, hogy már ilyen tábla, hogy dohányozni tilos, alig találsz. Tehát neki lett igaza, ő is egy nagy idealista volt. Mert már nem trendi cigizni.
Kijelezett a hideg, amúgy konkrétan.
Most már az a izé van, hogy hát most már az elektromos cigit így ezért halogatják, de azt is inkább csak a hidegbe. Tehát, hogy most már inkább az, hogy erős legyél, meg izmos legyél, meg egészséges legyél, meg biokaját tegyél, tehát ez azért elindult.
És akkor szerinted lesz ennyire divat majd környezettudatosnak hát, lenni?
Nem tudom. Nem vagyok
de azt én. Reméljük, ebből az analógiából én vagyok másik idealistaként próbálom
jó felvenni. Jó lenne. Hát jó lenne, de azért ezzel is szerintem okosan kéne bánni, mert azért ez a, amikor így elindul egy ilyen, mondjuk például egy hozzám hasonlóan képzett, vagyis képzetlen, ebben a témában, és ugye elkezdi mondani, akkor az sokkal inkább...
kontraproduktív.
Hát igen, nekem igen. Én azt gondolom, hogy nem. Ezt hagyjuk a szakemberekre. Tehát hallgassuk a Csányi Vilmost ez ügyben, mert ő okos, és bölcs, és nagy tudású, de nem csak őt mondhatnám. Tehát mindegy. Tehát ez ugyanolyan, mint a politizálni sem, azért nem szeretek csak nagyon mértékkel, mert egy csomó mindent nem látunk át. Tehát én azt gondolom, hogy a Romsics Ignácot kell hallgatni, meg az ő tanítványait, az Ungvári Krisztiánt, mert ők meg tudják világítani olyan összefüggésekben, amitől nem érzelemvezérelten ordibálunk egymással egy idő után, hogy de az én apámat a donkanyarba kivezényelték, az enyémet megdeportálták, az enyém meg viszont távos volt szegény, de nem tehetett róla. Tehát ezek ilyen nem jó.
Értem, amit mondasz, csak közben meg azt is gondolom, hogy azért van egy bolygó, amin együtt élünk, amire azért az most már ilyen lakossági szinten is nyilvánvaló, hogy azért közeledik a baj.
Ez nem egy tendencia szerintem, bocsánat, de fejezd be a gondolatodat, nem akartam közbevágni.
De nyugodtan mondd.
Mondjad.
Hogy csak arra akartam kiukadni, hogy pláne te, aki foglalkozol fiatalsággal, aki oktatsz, aki egyébként jogát is oktatsz, és majd arról talán térjünk is rá, hogy a jóga és a természetközeliség a mi fejünkben valahogy nagyon kéz a kézbe jár, hogy én, jól lehet, nem gondollak téged egy klímastratégia 2050 intézet vezetőjének, mégis azt gondolom, hogy érdekel a véleményed a témában, mert azt hiszem, hogy egy olyan életet élsz, amiben te hiteles tudsz lenni abban, hogy kedves barátaim, ne pusztítsuk el a környezetünket, mert az sehova sem vezet.
Hát így, mert maximálisan tudok menni ezzel a gondolatmenettel, ne pusztítsuk el a környezetünket, tehát először is szerintem vegyük le a cipőt, amikor bemegyünk a baletszőnyegre, ez itt kezdődik, mert mi nekünk erre van hatásunk. Tehát ez az első. Mert én nekem ettől azért egy kicsit így, föláll a szűr a hátamon, amikor így tényleg ülnek a tanítványaim szentimentális hangulatban, mert az a dolguk, mert annyi idősek, és akkor szomorkodnak azon, hogy mi történik az őserdőkkel, és közben megcaplad be a cipőjével, eszi a chipset, mert mit csinálsz a testeddel, a lélek templomával, őrült vagy, chipset eszel, ne egyél már chipset.
Hát ugye úgy van, hogy amikor bezár a templom, tudod, de szóval.
Igen, most nem gyakorlok. Igen. Szóval ezekkel én tudok menni, ezekkel a gondolatokkal, csak szerintem kicsibe kell kezdeni.
De akkor kicsiben meg azzal egyet értesz, hogy kicsiben ezt igenis kell tudni mondani. Még akkor is, hogyha
hát ezt nem mondani te nem kell, vagy a szakértője. Ezt szerintem nem mondani csinálni. Kell, mert ez szerintem az egyetlen és hatékony a pedagógiai eszköz az a példa. Uh-huh. Tehát az sokkal jobban átmegy, és azt viszont nem tudod úgy csinálni, hogyha te nem megvalósító vagy, hanem csak...
A hitelesség problématikája, ugye?
Dumagép. Igen, tehát szerintem ezért kell mindenkinek magán kezdeni. Tehát én nem azt én nem tanítok semmit. Ha akarnak, tanulnak. Én ezt nem tudom máshogy gondolni. Érted? Vagy értitek?
Én értem. Az érdekelne, hogy ezt már az eleve így csináltad, már színészmesterség tanárként is, vagy ez a például a jogázással jött?
Nem tudom. Inkább azért talán jött a jogázás, mert elkezdtem ezt is felismerni, hogy valami nem stimmel. Tehát valami nem oké, még mindig valami hülyeséget csinálok.
Hát mondta egyszer, hogy a jóga visszakötni az eredeti állapothoz, amelyben a megteremtésre kerültünk. Nem lehet, hogy itt ez volt, hogy ezt találtad elveszettnek magadban?
Hát ezt teljesen elveszettnek találom, a tökéletességet persze, és arra vágyom, hogy az valahogy visszakerüljön minden szinten, mindenkibe. Tehát azért van egy ilyen altruista gondolat, mert nem is tudom, honnan jön. Mindegy, szóval azért vannak ilyen késztetéseim, de hát azokat is inkább már csak megfigyelem, hogy már megint mit csinálsz. Kezd magadon. Tehát az lenne a legjobb.
Tehát akkor a színészmesterségnek, akkor ez a köze a jogához?
Szerintem ezek én nálam mind a kettő, most már mondhatom, hogy tulajdonképp kiderült, hogy önismeretre szolgált. Tehát nem biztos, hogy mindenki ugyanazért csinálja a dolgokat. Nekem az a gyanúm, hogy egyébként de, csak nem tud róla, vagy tud róla, szóval, hogy szerintem vannak okai annak, amiért megszületünk, élünk, és tovább lépünk, de ez az én meggyőződésem, és ezt nem is akarnám senkire se ráoktrojálni, hanem ha valaki így gondolja, az tök jó, ha valaki nem így gondolja, az se baj, nem is biztos, hogy így van. És én azt gondolom, hogy ez az egész az önismeretről szól. De az összes többi dolog, amit csinálunk, hogy orvos vagyok, vagy pszichoterapeuta, vagy könyveket írok, vagy virágokat nevelek, vagy mit tudom én, az mind az, ahol tartok, és annak a tükre. Tehát az csak annyi, hogy az történik, amilyen vagyok. Tehát amikor körülnézek az életemben, és ott találok olyan dolgokat, amik mondjuk nem tetszenek nekem, akkor azt meg kell nézni, hogy ott az mitől van ott. Az nem tette oda senki, hanem azt én oda teremtettem, és akkor azzal nekem ott dolgom van, főleg ha zavar.
Akkor amiket mondasz, az a baj, hogy nincs már annyira sok időnk, és még lenne egy játékunk, de kettő kérdésen, amit én még mindenképp szeretnék, és abból az egyik a katáé, de most el fogom lopni, mert nekem ez nagyon tetszik, és pont arra reflektálva, hogy reagálva, amit most mondasz, hogy a jogik, a képzeletünkben úgy élnek, hogy nagyon hosszú életűek, valószínűleg a nyugalom miatt, próbálnak stresszmentesek lenni.
Hát
hogy
meg
te...
mondjuk mozgatják a testüket,
jó,
az
nyilván,
is
igen, hogy te szeretnél sokáig élni. Most mondok egy csúnyát ebben a világban.
Én szeretnék.
És az oka? Van valami oka, mert a másik kérdésem pedig a gyönyörű felnőtt lányod, Erzsi, és nyilván ő az egyik oka, persze, egyértelmű, meg az, hogy a világ amúgy csodálatos, de hogyha most Erzsit én megkérdezném, hogy milyen fenntartható hát szokásokat vitt el tőled, ebből a, tudjuk, nem röntgházból, hanem a házból, akkor szerinted mit mondana?
Hát ezt tőle kell megkérdezni. Hát nem mernék az ő helyébe beszélni, mert egyrészt ő egy nagyon értelmes, nagyon okos és nagyon független ember. Én ezt nagyon élvezem, hogy nekem egy ilyen... most senki ne hallja ezt rosszul, de hogy nekem egy nagyon autonóm gyerekem van, a kicsi korától kezdve, és lehet, hogy ez néha romantikusan hiányzott volna, hogy egy ilyen nagyon összefonódott, szoros.
Borsó meg a héja.
Igen, de én nem ilyen viszonyban voltam vele sohasem, hanem én egy ilyen... mindig úgy gondoltam, hogy akkor vagyok jó anya, és ez persze nem sikerült, mert senki se tud tökéletes anya lenni, csak elég jó tud lenni, aztán, vagy még az se. Aztán az majd kiderül, hogy hogy volt ez, hogy én így tartsam körülötte azt a teret, amiben ő választhat, hogy azt csinálhassa, amit akar. És ez az én megélésem, az övé, az megint egy másik megélés. Lehet, hogy ő egész mást mondana, hogy én egy korlátozó.
Na, majd megkérdezzük őt is.
Jó, de én most azért mégsem hagyom, hogy Éva kicsúszon ezzel a kérdés alól, úgyhogy megfordítanám. És azt mondanám, hogy mi az a három dolog, ami neked fontos lenne, hogy környezeti szempontból, és lehet ez tök tág dolog, vigye magával azt, hogy tisztelettel bánjon a környezetével, vagy bármi. Tehát, hogy meg lehet nagyon praktikus is, hogy hát, hogy luffával mosogasson, nem tudom, mi anyag szivacsa. Mi az a három dolog, amit szeretnél abban megnyugodni, vagy örülnél, hogyha a lányod magával vitte volna?
Hát az egyiket már magával is vitte, mert ott fog lakni, ahol én. Uh-huh. Tehát ott tőlünk nem messze sikerült találnunk neki egy otthont.
Iridlem
egy két utcával arrébb. És az például neki egy nagyon gyors, de elég nagy húrok volt, mert először gondoltuk, hogy veszünk neki egy kis lakást valahol a városban, mert ugye most ő már egyetemista, meg 22 éves, meg nem tudom. És akkor elkezdtük keresni, és körülbelül 3 hét után kilukattott, hogy nézd, mama, ezt kéne.
Na,
tehát például ez az egyik ilyen.
Igen. Hogy fontos neki is,
hogy
az,
fontos neki, igen.
Hogy
aztán ő... Ha én állatbarát vagyok, akkor ő egy állatszelidítő.
Doktor Dolittle vagy.
Igen.
Abszolút. Tehát most is az öreg kutyánk szilveszterkor úgy tűnt, hogy föladja, és akkor a gyerekem, aki egyébként egy 22 éves, és nyilván az lett volna a menő, hogy azonnal elmegy bulizni, és hajnalig pörög a haverokkal, fogta magát, leült törökülésbe, ölébe vette a kutya fejét, és egy kis injekciós tűvel így kb. 10 percenként ennyi vizet így belötykölt a kutya szájába. Innen kezdte, és akkor most nem akarom hosszú lére ereszteni, de most a kutya már 300 méter tud sétálni. Megint egy 15 éves kutyáról beszélünk. Szóval fölélesztette. És akkor ő neki akkor ez a kettő.
Igen.
És akkor most kéne még egy harmadikat is mondani.
Én ilyen tehetetlen vagyok.
Legyen a luffaszivacs.
Például az, hogy őt nem lehet megvezetni ilyen áll környezettudatos maszlagokkal, hanem így, mama, figyelj, nézzé már utána, hogy igen, miről van szó, és akkor így hozza nekem, hogy nehogy már bedőljenek a baromságnak, hogy megveszed a ezé, anyám kinyárt, tudod, mikor olyan az. Mm-hmm. Mert hogy egyébként meg ez is tök fontos.
Tehát van benne egy kritikus gondolkodás mindennel szemben.
Hát egy józan ész, egy józan paraszti ész, amire szükség van ahhoz, hogy a környezettudatosság legyen.
Szuper, köszönöm szépen, elégedett vagyok a válaszon.
Akkor szerintem térjünk át a kedvenc részünkre, a zöld lottóra.
Igen, készültünk egy ilyen, ezt a hallgatóink már tudják, van nekünk egy ilyen zöld lottó játékunk, itt van előtted egy ilyen csodálatos üvegbúra, arra kérnénk, hogy húzzál ki 3 darab cédulát, ebbe környezet tudatossággal
igen,
kapcsolatos szavakat írtunk.
Szavak, intézmények, személyek, tulajdonnevek, és hogy igazából egy-egy mondat.
Ez egy ilyen asszociációs kör.
Igen.
Uh-huh.
ízlik.
Addig elmondom, amíg Éva magáévá teszi a mondatokat, hogy megbarátkozik velük, hogy végtelen mennyiségű kérdésünk lett volna még. Én a jogáról is nagyon hosszan kérdeztem volna, tényleg egy ilyen spirituális vonalból is, de...
Jövök máskor is.
Jó.
Áruhába.
Ami egyébként számomra például lecsapódott ebből a beszélgetésből, és ez már elindult ott, hogy ne lépjünk cipővel a balettszőnyegre, hogy az alap attitűd az a mindennek a tisztelete. És szerintem, ha mindennek a tisztelete lett, legyen az egy balettszőnyeg, vagy az erdő, vagy a nem tudom, az már önmagában feltételez egy olyan dolgot, hogy én békében akarok élni önmagammal, a természettel, és a többiekkel is.
Így van.
Igen.
Na,
kicsit a tiszteletet még egy picit pontosítsak, csak nem biztos, hogy jó, de én nekem van egy ilyen gondolatom, hogy amit nem tudok létrehozni, annak nem ártok.
Aha.
Amit nem tudok létrehozni, azt...
Világos.
Igen. Mondhatnák akkor, hogy ne egyek tojást. De az kell. Sajnálatos módon muszáj ennem. Edukáció az egyik szó. Most erről nekem mit kell csinálnom? Valamire eszembe
egy mondat.
Egy mondatot jött, mondjak? Igen. Nagyon fontos. Nagyon fontos a tisztességes edukáció. Űrutazás. Obligon kívül van az életemben. Tehát szerintem egy baromság, de mindegy.
És nincs egy olyan érzésed az űrutazással kapcsolatban? Én mindig az jut eszembe, hogy most már szétgyaptuk a Földet, most keresünk egy másik bolygót, hogy
de,
azt
hát
is.
Hát egyértelműen erre van most szó.
Gondolom, így kerültünk ide is.
Így van.
Tényleg?
Hát szerintem igen, nyilván valahol szétgyaktunk már valamit, és akkor most megint is, most itt felüti a fejét ez a vírus, akit úgy hívunk, hogy
ember.
De hát nem, azért nem vagyok ilyen rossz véleménnyel, de szerintem ezek ilyen létformák.
Most kezd érdekessé válni, nem, eddig is érdekes volt, de most aztán egy hát mindig ilyenkor van vége az adásnak.
Ugye, biodiverzitás, hát szerintem az a záloga a jövőnek. A biodiverzitás.
Ezzel minden véletlenek amúgy tényleg nincsenek, megkérdeztem Katát a műsor előtt, hogy figyelj, én bele akartam tenni a biodiverzitás, beletetted, azt mondja bele, és kihúzott.
És kihúztam, itt van a biodiverzitás.
Naszi, utolsó kérdés, mielőtt elköszönnénk. Ha elmered képzelni a világot, 5 év múlva, mit látsz? Látsz-e valamit máshogy?
Nem szoktam képzelődni a jövőről. A jelenbe próbálok mindent megtenni, és akkor talán a jövő jobb lesz. Vagy legalábbis olyan lesz, értitek, mert amilyen magot ültetsz, olyan virág jön föl a földből.
Jó, te lehet, látod ezt?
Hát, már nem emlékszem, hogy mikor csináltuk meg azt a jogatanfolyam, a jogaoktatói tanfolyamot a férjemmel, de hát nem tudom.
Elég régóta.
Lehet, hogy látod egyébként a monitoromat, mert amit az előbb mondtál, egy utolsó idézet van tőled itt, hogy nem az idő fontos, hanem a tartalma. Amit mondhatott volna bárki, de ezt pont te mondtad így.
Hát, és hogy nem mennyisége mondtad... van, hanem igen. Minősége.
Hát, Naszled Éva, színésszel, színésznővel, rendezővel, színészmesterségtanárral és jogaoktatóval beszélgettünk. Remélem, hogy élvezték a beszélgetést, mi nagyon.
Igen, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Az a nehéz ebbe tényleg, hogy még órákig lehetne folytatni ezt a történetet, pláne, hogyha az ilyen én szívemnek kedves filozófiai dolgokat boncolgatunk, és ez nem feltétlen.
Az volt a legcukibb, hogy azt mondtam, nem azt mondtad, hogy pláne, hanem azt, hogy práne.
Práne.
Majdnem prána. Hát, igen, ez az egyik. A másik meg, hogy én még csak, ha megengeditek, egy nagyon rövid gondolatot, igen. Hogy ugye a fenntartható szóval kapcsolatosan, hogy szerintem nem azt kéne, nem így kéne hívni, hogy fenntarthatóság, mert semmi sem fenntartható, mert minden születik, létezik és elenyészik, tehát ez egy körforgás, és utána újra születik, tehát szerintem inkább az intelligens alkalmazkodást kéne gondolni, mert az intelligens alkalmazkodásban az is benne van, hogy nem használom el előre az összes készletet, és utána megéhezem,
hanem igen, értem, amit mondasz.
Beosztással és bölcsen kéne adaptálódni az adott körülményekhez, mert fenntartani nem fogunk tudni.
Igen, az a nehéz, hogy egy kicsit el van használva ez a szó, mert hogy van egy deep adaptation mozgalom, amit mély alkalmazkodásnak hívnak itt Magyarországon, ugye, ami kifejezetten arról szól, hogy... És nem abban az értelemben használják, mint ahogy te mondod, hogy úgy alkalmazkodjunk, hogy működőképessé váljon ez az egész rendszer, hanem inkább arról szól, hogy ez már menthetetlen, alkalmazkodjunk ahhoz a teljes pusztulat, igen, az, ami van, ránk, igen, vár. Tudod, és akkor ez egy
de
kicsit
ez a teljes pusztulat ránk vár, hát mi, valaki belenézett a gömbbe, és ő látja, mert a teljes, ezek ilyen mítoszok és fölmentések, mert nem a teljes pusztulást, azt programozom most, ebben a pillanatban, ha mondom. Tehát nem kell, nem
ne
az van. Ne adj
ötleteket Donald Trumpnak.
Nem a teljes pusztulásra kell berendezkedni, hanem arra, hogy hogyan lesz jobb az egész. Így van. Tehát ezen kell munkálkodni. Ha mindenki azt mantrázza, hogy teljes pusztulásra kell berendezkedni, akkor tényleg lesz. Ezt akkor tényleg lesz.
Fú, most pedig legyen az, hogy legyen az című rovatunkat hallgassák meg, kérjük szépen, és köszönjük szépen Nasztad Évának.
Igen, de én még előtte mindenképpen elbúcsúznék, mielőtt jön a legyen az. Sajnos ezzel a mai adásunk véget ért. Bízunk benne, hogy hasznos gondolatokat tudnak magukkal vinni haza, és ezt szerintem tételmondatnak megállapodhatunk abban, hogy ne a pusztulásra koncentráljunk, hanem inkább próbáljuk meg bevonzani a bőséget, és tegyük mindezt tisztelettel, és akkor talán nekünk is és a bolygónak is sokkal-sokkal jobb lesz a világ. A mai műsor elkészítésében segítségünkre volt Gerendai Ágnes és Rózsa Völgyi Gábor, köszönjük szépen a segítséget, a videós anyagért pedig Loboda Istvánnak tartozunk hálával.
Még tart a Klubrádió gyűjtőhete, ezért, hogyha fontos önöknek a szabad sajtó ügye, akkor kérjük támogassák a Klubrádiót.
És most még ne menjenek sehova, mert jön a legyen
most
az
már tényleg jön, igen. Jövő héten pedig mi is jövünk tényleg újra vissza, kérjük, tartsanak velünk akkor is.
Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót.
A legyen az tippek alapvetően videós anyagok. Nem csak beszélünk róla, hanem meg is mutatjuk. Ezért arra kapacitáljuk önöket, hogy ne csak hallgassák a műsort, hanem keressék a Klubrádió YouTube csatornáján, ahol azon túl, hogy láthatják vendégeinket, extra tartalommal bővített verziót találnak. De addig is jöjjön egy kis ízelítő abból, amit akár majd a gyerekekkel együtt nézhetnek a YouTube-on.
Legyen az!
Gyertek, készítsünk otthon gyurmát, de nem akárhogy.
Az egyik a klasszikus sólészgyurma, amit csak gyúrni kell, a másik pedig a főzőgyurma. És elmondjuk, hogy mi a különbség a kettő között. A klasszikus sólészgyurmából csinálhattok szobrokat, mert hogy ez kiszárad.
Bizony.
Ellenben, hogyha nem szeretnétek, hogy kiszáradjon, mert nem az örökké valóságnak alkottok, akkor a legmegfelelőbb gyurma számotokra a főzősgyurma.
Azta.
Szóval először egy klasszikus sólészgyurmát fogunk csinálni, amit már anyáink is ismertek. Kezdjük a sóval. 250 g só. 250 g kell a lisztből is.
Aha.
Két evőkanál olaj.
Na nagyon izgi. Sima étolaj?
Sima napraforgó olaj, nem kell bele, drága.
Összekavarod? Igen.
Összekavarom. És most, hogyha ez megvan, akkor jön egy ilyen kicsit érzékenyebb rész, amikor megpróbáljuk a vizet hozzáönteni. Ez 1,5 deci víz, de óvatosan adagoljátok, és meglátjátok, hogy mennyire
nem biztos,
híg, vagy mennyire nem híg. Ezen a ponton szokott felmerülni, hogyha színezni is akarjátok, akkor tesztek bele ételfestéket. Én most őszinte leszek veletek, szerintem a klasszikus sólészgyurmát nem érdemes színezni önmagában, mert száradás után szuper jól festhető. Szóval legyen nekünk, legyünk annyira profik, legyen egy szép natúr egynemű gyurmánk, és utána, ha elkészültek belőle az alkotások, akkor fessük ki. Amikor már valamelyest összeállt, akkor fogod így kiborítod magadra. Igen.
Nem áll össze.
Azt akarom megmutatni, hogy kétségbeesés, és semmi ok, hogyha így néz ki az elején, mert ezt itt majd szépen fogjuk
gyúrni.
És összegyúrjuk. Igen. Ez így lényegében készen van.
Nagyon szép lett.
Ugye? Na mit szólsz? És hogyha készen van, akkor formázzatok belőle mindenféle csodálatos kis szobrot, vagy tárgyat, vagy bármit, és ez kiszárad 3-4 nap alatt. Tehát elég hosszú a kiszáradási ideje.
És nem lehet kisütni?
De 135 fokos sütőbe, nyitott ajtónál 10 percig szárítjuk, és utána még 30 percet lehet sütni.
Tök
és
jó.
Akkor kiszárad. Csinálom most egy főzősgyurmát is. Én a főzősgyurmát szeretem anyagában színezni, mert hogy a főzősgyurma az fehérre szárad és szétesik, tehát azt nem az örökké valóságnak csináljuk, abban maga a gyurmászás lesz az öröm. Úgyhogy ha hosszú távú alkotásokra vágytok, akkor klasszikus sólészgyurma. Ha csak éppen gyurnátok valamit, vagy mondjuk 3 éves kor alatt vagytok, akkor főzősgyurma rulez. Szóval,
na,
gyere
nézzük.
Marci kicsit közelebb, és mutatom, mi kell hozzá. Kell hozzá 15 deka liszt, 1 deciliter víz, 1,5 evőkanál olaj, és itt jön be a színezés a képbe. Ha van otthon ételszínezéketek, azt is használhatjátok, akkor csak simán bele kell önteni, ha folyós, vagy ha por is. De ételfesték nem biztos, hogy van.
Hogyha van otthon fűszer, ami színes.
Ha mondjuk sárgát akarsz, akkor lehet, hogy van.
Kurkuma?
Kurkuma például. Hoppá. Úgyhogy erről majd még külön beszélgetünk egyszer, hogy milyen fűszerből milyen színt lehet rakni.
Na, és akkor beleteszed az olajba?
Beleteszem az olajba.
És ezt milyen jó színe lett azt a...
Szóval ez is mehet bele a mi kis katyvaszunkba.
Igen.
Még egy teáskanál citromsav. És hogyha ez mindegybe van, tehát 15 deka liszt, 1 deci víz, másfél evőkanál olaj, belekeverve egy kevés piros paprika, utána 1 evőkanál só.
Akkor mehet alá a tűz, nem?
Így,
alá kapcsoljuk igazából
így,
a tűz helyet.
Nem kell nagyon sokáig, 5 percig kell kevergetni. Amikor már kész van a főzet, akkor érdemes várni egy kicsit, hogy meghűljön. És kirakni egy gyúrós felületre, ezt ne a pulton csináljátok, mert lehet, hogy összefogja.
Aha.
És hosszú-hosszú gyurmászás után összeállt egy ilyen szép kis gyurma.
Szű, nagyon jó.
Íme? A főzött gyurma.
Legyen az!